Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
December 25-én tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. A mikrofonnál az Alma Mater szerkesztője, Nagy Bácsony, a szeretet ünnepe. Ilyenkor, aki csak teheti, a szeretteivel tölti az idejét. A mai társadalomban azonban sajnos egyre nagyobb hangsúly esik az ajándékozásra, aminek következtében az ünnep veszít eredeti fényéből. A karácsony az együtt töltött időről és a boldog pillanatokról kellene szóljon, nem arról, hogy kikapott nagyobb, értékesebb ajándékot. Sok ember számára már az is óriási öröm, ha otthon, családi környezetben töltheti az ünnepeket. Sőt, sokak számára ez lenne a legnagyobb ajándék. Gondoljunk csak bele, hogy sok gyermek a kórházban kell legyen most, karácsonykor is. Idén ráadásul egyedül, hiszen a koronavírus miatt látogatók nem mehetnek be. Sokan vannak, akik hosszú időt töltenek a kórházban, elszakadva a barátoktól, családtól és az iskolától is. Sok diák mondja azt, hogy mindenhol jobb, mint az iskolában. Bele sem gondolnak abba, hogy nagyon sokan örömmel mennének, és akár egész napot ülnének, csak éppen az egészségük nem engedi. Szerencsére létezik egy alapítvány, az Amigos, amelyiknek célkitűzése, hogy önkénteseken keresztül elvigye az iskolát, a barátságot és a szeretetet a kórházakba a beteg gyermekek számára. Meghívottunk Forgács Fábián Sára, az Amigos alapítvány megálmodója és vezetője. Sára, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél az Alma Materbe.
Én köszönöm a meghívást.
Elsősorban megkérnélek, hogy mesélj a gyermekéveidről.
Honnan is kezdjük? Én veszprémi vagyok, és születtem. A gyermekéveim, nagyon sok minden jut most hirtelen eszembe. Egyébként egy közgazdás családból származom, és ez azért elég meghatározó volt, mert tartozik, követel alapjait, azt igazából én már tényleg nem túlzok, amikor azt mondom, hogy 4-5 évesen tudtam, anyukám könyvelt mellettem. Én pedig tudtam, hogy tartozik az 1-es követel, a 9-38-as, most csak mondok valamit, egyébként pénzügy számvitelt tanultam később, de mivel nem használom a gyakorlatban, ezért nem tudnám a főkönyvi számokat visszaadni. Van egy testvérem, Ágnes, aki 5,5 évvel fiatalabb nálam, és tele volt igazi játékkal a gyerekkorom, így mondanám, és a gyerekkorunk. És mit értek az igazi játék alatt? Hogy mindig valami tervet akartunk megvalósítani, hogy akkor mi most limonádét árulunk az utcában, vagy kitaláltam, hogy én újságíró leszek, és elkezdtem a Lili magazint írni és szedni, vagy hogy színésznő leszek, és részt vettem a spanyol színjátszó szakkörön, és mindig 100%-os segítséget és támogatást kaptam benne, ezt úgy képzeld el, és úgy képzeljétek el, hogy amikor azt mondtam, hogy akkor limonádjárulás, akkor mondták a szüleim, hogy jó, hát akkor egy komoly cégnek van logója is, és cégneve, úgyhogy akkor azt le kellene ülni, és meg kellene tervezni, és hát pecsétet is kellene gyártatni, hátra is ki kellene írni azt, hogy ez itt, amikor már a Lili magazin volt, a Lili magazin főszerkesztője, és a sajtókártyát kislányom, hol van, akkor csináljuk meg a sajtókártyát, és akkor elmentünk a fényképészhez, csináltattunk kis útlevélképet, és beleraktuk az általam készített kis kártyára, hogy Fábián Sára, a Lili magazin főszerkesztője.
Ha jól tudom, gyermekkorodban még volt egy olyan időszak, amikor kórházban voltál.
Igen, ez is egy meghatározó emlék és élmény volt. 9 évesen 1 évet töltöttem kórházban, és ott is egyébként meghatározó volt az igazi játék, mert kitaláltam, hogy én bizony orvos leszek. Én is ugyanúgy szerettem volna gyógyítani, mint ahogyan Péter bácsi, aki engem meggyógyított. És másnapra ott voltam stetoszkóp, a játékmikroszkóp és egy latin nyelvkönyv, hogy meg tudjam kezdeni a medikus tanulmányaimat 9 évesen. És ez viszont ez a nem tartott ki odáig, hogy tényleg az orvosi egyetemet is elkezdjem. Úgyhogy végül is a pénzügy számvitel szakot pályáztam meg első helyen, és oda is kezdtem el járni a budapesti Corvinus Egyetemre, de már akkor éreztem, hogy ez nem az igaz, és nekem valahogyan vissza kellene tendálnom abba az irányba, hogy segítsem azokat a gyerekeket, akik most vannak hasonló helyzetben, mint amiben én voltam 9 évesen.
És akkor mikor fogalmazódott meg az Amigos alapítvány gondolata, terve?
20 éves voltam, amikor egy családi vacsin voltunk, tudni kell, hogy én nagyon sokat variáltam abban, hogy nem az igazi az, hogy én közgazdaságtan tanulok. Valahogyan vissza kellene menni abba az irányba, amit szeretnék. Jó, akkor passziválok, megtanulom a biológiát és a kémiát, és leérettségizek és felvételizek az orvosira. De nem volt igazából elég bátorságom ehhez soha. Ezt így szerintem most már ki kell mondanom. És akkor egy családi vacsin voltunk, ahol ugyanúgy bennem volt, hogy hogyan lehetne mégiscsak visszamenni és segíteni, és ott találtuk ki így együtt a szüleimmel, hogy nálam is volt bent egy nagy lány, amikor én még kislány voltam, és már gyógyult volt. És milyen nagy segítség volt az, hogy a szüleim láthatták, hogy itt van valaki, aki ezen a betegségen már túl van, és egy jövőképet mutat, és rájöttünk, hogy most már én tudok lenni ez a nagy lány. Viszont mindig csapatban működtem. A Lili magazint is csapatban készítettem 13-11 évesen. A spanyol színjátszót is együtt csináltuk. És akkor egyből nem is volt kérdés, megkérdeztem 10 közeli barátomat, hogy srácok, gyertek be velem a kórházba, nézzük meg, hogy hol tudunk és hogyan segíteni. És egytől egyig azt mondták, hogy jó, nézzük meg, csináljuk.
Hogyan jött az Amigos név?
Spanyol kétanyelvűs voltam, és emlékszem a pillanatra, ahogyan a március 15-ét téren Budapesten leszálltam a 2-es villamosról. Tényleg hihetetlen emlék, hogy gondolkodtam, hogy mi legyen a nevünk, és rájöttem, hogy hát barátok vagyunk egymással, és barátai vagyunk a gyerekeknek. Igazából egyértelmű, hát akkor legyen Amigos. És innen ered.
Visszacsatolva arra az időszakra, amikor 9 évesen a kórházban voltál, te mennyire maradtál le az iskolai tananyaggal, és mennyit tudott segíteni neked ez a bizonyos nagylány?
Ez a nagylány csak egy kép, egy emlék. Ő egyszer volt benn, nem járt hozzám rendszeresen, és azt hiszem, hogy a szüleimnek nagyobb segítség volt, mint nekem. Én is kérdeztem anyukám, hogy anya, majd én is leszek olyan szép nagylány, mint ő. És mondta anyukám, hogy már most is az vagy. Hiszen mit mondaná egy anya? Nekik talán még nagyobb segítség volt, vagy nagyobb segítség volt, hiszen egy felnőtt sokkal inkább átlátja, és belegondol a lehetséges kimenetekbe. Míg egy gyerek, én annyit tudtam, hogy most ittunk, néha egy kicsit fáj itt, néha egy kicsit fáj ott, és meg kell tanulni a szorzótáblát ahhoz, hogy este nézhessek mesét. Ez volt az én valóságom. Adtam. A szüleim nyilván egy felnőtt mit csinál, az elejétől a végéig mindent átgondol. És tanulmányaimban én nem maradtam le, de ez anyukámnak, apukámnak és a tanítónénieimnek, Jutka néninek és Lilián néninek köszönhető. Akkor még kevésbé volt egy ilyen kórházi tanulós rendszer, velem anyukám tanult nap mint nap, hozták a tanítónénik a házi feladatokat. Amikor már hazajöhettünk többször, akkor eljöttek és korrepetáltak itthon engem, úgyhogy egy nagy összefogás eredménye volt az, hogy az osztálytársaimmal folytathattam a tanulmányaimat.
Hogyan fejlődött maga az alapítvány? Ugye megvolt az első lépésként a 10 fős baráti társaság, és utána milyen lépések következtek?
Arra nagyon büszke vagyok, hogy mindig precedensben gondolkodtunk, és soha nem hoztunk egyedi szabályt. Amikor elindultunk 11-en velem együtt, és elkezdték kérdezgetni a barátok, hogy jaj, de jó, mi az, amit csinál? Mi is csatlakoznánk. Akkor az első pillanatban megálltunk, hogy állj! Hát mi lesz akkor, hogyha nem 2 barát kérdezi meg, hogy ő is csatlakozhatna, hanem 2000? Akkor hogyan döntenénk? Hát akkor csináljunk egy felvételi rendszert. És az a felvételi rendszer, amit kitaláltunk ott 11 fővel, az működik a mai napig, 6 év elteltével, úgy, hogy most már éves szinten körülbelül, 500 ember jelentkezik hozzánk. És ez jellemezte igazából minden döntésünket, hogy közösségben együtt döntöttünk, a mai napig így van. Nyilván most már 170 ember nem tud összeülni, döntést hozni arról, hogy 2 vagy 3 csomagoló papírt vegyünk a karácsonyi csomagoláshoz, de a nagyobb volumenű kérdésekben együtt döntünk, és a kezdetekben is így volt.
Az eddigi tapasztalataid alapján hogyan várják a beteg gyerekek az amigókat a kórházakban?
Nagyon izgalmas, ahol már ismernek minket, és ahol tudják, hogy jövünk. Van olyan, hogy belépünk, van egy zöld pulóverünk, ilyen zöld pulóver, csak egy amigónk, és azt mondják, hogy jaj, de jó, itt vannak az amígók, és majd kiugrik a gyerek az ágyból. Olyan is van, hogy nem ismernek minket, és nekünk kell kiérdemelni az ő bizalmukat, és tenni azért, hogy a figyelmeknek le tudjuk kötni, és minden bevetés, mi ezt bevetésnek hívjuk, minden egyes bevetés más és más, és talán ez a rugalmasság. Van olyan, hogy egy 3 hónapos vagy 13 hónapos kisbabát kell dajkálni, és abban tudunk segíteni, és olyan is van, hogy egy 18 éves nagyfiúval, nagylányjal készülünk az érettségire.
Hogyan néz ki egy idézőjeles vagy nem idézőjeles tanítás nálatok a kórházakban? Hogyan lehet elképzelni ezt a folyamatot?
Ez is mindig más, minden kórházban más. Van olyan, hogy egy gyerkőc ágya mellé odaülünk, és elkezdünk először csak játszani, majd a játékból tanulás lesz, és szépen lassan átvezetjük. Az angolozás, németezés elsősorban mi nyelveket tanítunk, és olyan is van, hogy bemegyünk erre egy gyermekpszichiátrián, inkább hasonlít egy óvira, vagy egy általános iskola alsó tagozatára, ahol ott rohangálnak a gyerekek, és 3-4-en is kevesek vagyunk hozzá, hogy lekössük őket, és igazából teljes multitasking, és van, akivel rajzolunk, az már a másikkal énekelünk, a harmadikkal társasozunk, és próbáljuk őket összekötni. És azt hiszem, hogy ebben a kapocs, és vagyunk egy korterembe, és mondjuk ott van 4 gyerek. Elkezdünk az egyikkel beszélgetni, játszani, tanulni. Közben bekapcsolódik a másik is, ha már ott van. Leültetjük őket egy asztalhoz, hogyha ki tudnak kelni az ágyból. Ott vagyunk velük 1 óra, és még kilépünk a képből, de ők benn maradnak. És addigra már összekötjük őket, megismerik egymást, kialakul valami közös élmény, egy közös játék, és sokkal inkább szól oda a másik ágyon lévőhöz majd a gyerkőc másnap is, az amígók nélkül, mert megteremtettünk egy közös alapot.
És ha jól értem, ebből a közös alapból könnyebben kinő majd az igazi játék.
Igen, azt gondolom, hogy igen, és ebben van nagy szerepünk.
Ha nem tévedek, az Amigos Alapítványnak vannak más programjai is. Megkérnélek, hogy mesélj ezekről is.
Most koronavírus járvány, néha azt szoktam mondani viccesen, hogy személyes támadásnak veszem ellenünk, hiszen közösséget építünk az egyetemisták között, és közös építünk egyetemisták és kórházban gyógyuló gyerekek között. Azt hiszem, hogy a közösség a fő hiányzik, ami az eleme, az alapja az egész szervezetnek. És ugye gyerekek, akikért teszünk. És akkor jön egy világjárvány, ahol azt mondjuk, hogy nem lehet közösségben lenni, és a legjobban azokra kell vigyázni, akik a kórházban vannak, és nem szabad bemenni a kórházba. És akkor az első kezdeti sok után azt hiszem, hogy nagyon gyorsan átálltunk, elmondhatom a csapatról. Lefejlesztettünk különböző online programokat, ahová be tudnak csatlakozni a beteg gyerekek, és olyan is van, ahomit a hátrányos helyzetű gyerekeknek fejlesztettünk külön-külön. Ez az Amigos Mini, ahol 6-12 éves gyerekek online, mintha egy mozi időpontot foglalnának, úgy tudnak foglalni időpontot a honlapunkon, és az időpont foglalás után kapnak egy kis ajándékot postán. Sajnos ez egyelőre még a postai rendszer miatt csak Magyarországon működik, de szeretnénk, hogy ez határon túlívelő is legyen, és megkapják ezt a kis ajándékcsomagot postán a gyerekek. Ez is hatalmas élmény, azt gondolom, főleg egy ilyen bezártságban, hogy nekem hozott valamit a postás. Fantasztikus. Ez egész ingyenes természetesen. Kapnak egy ajándékcsomag legót, és utána Zoomon van a foglalkozás. Becsak a gyerekek, előveszik a legót, és különböző kalandokat élnek át. Volt olyan, hogy a jólet kergetnünk és megfejtenünk rejtvényeket azért, hogy visszakapjuk a műzlinek a receptjét, és olyan is volt, hogy a környezetszennyező brigádot kergettük a Holdon.
Hogyan lehet összehasonlítani az offline, hagyományos és az online foglalkozásokat?
Pont írtam egy levelet az amígóknak, ahol ezt taglalom, és karácsonyra kapták meg ezt a levelet, hogy folyamatosan ezt próbáltuk, az összehasonlítást. És feltettem magamnak a kérdést, hogy össze lehet egyáltalán hasonlítani azt az érzést, amikor tudod, hogy bemész egy kórházba, és lehet, hogy úgy jössz ki, hogy nem tudtál senkivel se foglalkozni. De tudod, hogy te személyesen minden egyes ajtót végig kopogtattál, hogy van-e rád szükség, és ahogyan bemész a kórházba, előtte van egy út, valahogyan el kell odajutnod busszal, autóval, tömegközlekedéssel, gyalog bárhol. Az utat már van benned egy kis lámpaláz, hogy na vajon kivel fogsz ma találkozni, hogy fog alakulni ez a foglalkozás. És ezt hasonlítani, hogy a képernyő jobb felső sarkában rámész arra, hogy lerakod a tálcára a Facebookot, vagy esetleg becsukod. Becsukod a Moodle-t, vagy ahol kapod az egyetemi feladatokat, megnyitod a Zoom-ot, és ugyanott vagy, nem mozdul sehova, és hirtelen bejön 8 gyerek a képbe, és elkezdtek játszani. És utána eltelik a 60 perc, elköszönsz tőlük, és rámész a képernyő jobb felső sarkára, és becsukod a Zoom-ot, és utána megnyitod a Gmail-t, vagy az Instagramot. Ég és föld a kettő, vagy talán nem is azt mondanám, hogy ég és föld, hanem egyik és másik irány. Mindkettőnek megvannak azt gondolom az előnye és a hátrányai, de én arra ébredtem rá az elmúlt fél évben, hogy nem csak, hogy nem tudjuk összehasonlítani, hanem szerintem nem is szabad. Mint hogyha most ez lenne az új normális. És reméljük, hogy előbb-utóbb ez változni fog. De az egész életünkben nem tudjuk összehasonlítani a karácsonyt úgy, hogy itt ül a nagymamám, csak FaceTime Simon nézem meg a messziben, de ha belegondolok, hogy ezt össze szeretném hasonlítani, akkor talán még rosszabb lesz.
A későbbiekben majd, ha lejár a koronavírus járvány, szeretnétek az Amigos alapítvánnyal még terjeszkedni?
Természetesen. És most jelenleg Budapesten, Debrecenben, Szegeden és Szombathelyen vagyunk jelen. És az a cél, hogy szeretném minden gyermek onkológiai központba eljutni, utána minden gyermekkórházba, ahol szükség van rá, aztán a határon. És egyébként már folynak az olyan kutatási projektjeink, hogy hogyan tudnánk külföldön is tényleg elindulni, mert én hiszek abban, hogy mi egy olyan hiányt pótlunk, amire minden egyes elzárt, magányos, kezdjúló gyereknek szüksége van. És hogy mi ez? A barátság. És teljesen mindegy, hogy valaki egy magánklinikán gyógyul, vagy harmadik világbeli kórházban, a barátokat így is úgy is nélkülözi egy gyerek, hogyha be van zárva. És mi ezen keresztül adunk igazából leginkább motivációt a gyerekeknek, egy támaszt.
Mit tudsz satszolni, mikor fogtok megjelenni Erdélyben, vagy akár itt Marosvásárhelyen?
Bátor lennék, ha erre bármit meg. Először tudnunk kellene, hogy mikor lesz vége a járványnak, de én ambiciózus vagyok, és a csapat is, és ambiciózusan gondolok erre, minél előbb, és amint lehet.
Visszatérve akkor a te életpályádra, újságíró szerettél volna lenni, színésznő szerettél volna lenni, orvos szerettél volna lenni, közgazdász lettél egyetemi végzettség alapján, és egy alapítványt működtetsz, ami végül is valamelyest egybefoglalja az egészet, hiszen gyerekekkel foglalkozol, beszélsz, levelet írsz nekik, orvos vagy, mert ott vagy a beteg gyerekek mellett, és vidámságot, szeretetet adsz nekik, közgazdász vagy, mert egy alapítványt működtetsz. Hogyan látod te a saját életpályádat eddig?
Hát ezt köszönöm, hogy összefoglaltad, mert eddig nem is gondoltam erre, és már is úgy érzem, hogy hát akkor ez mind sikerül. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok, és azért, mert volt bátorságom, és a környezetem támogatott abban, hogy legyen bátorságom, nem hogy belekezdeni ebben, mert amikor belekezdtünk, akkor ez egy kis ötletcsíra volt, inkább azt mondanám, hogy volt bátorságom folytatni ezt. És az ez alatt azt értem, hogy amikor az ember elvégez egy közgazdaságtani egyetemet, és közgazdász lesz, akkor ott van egy eléggé kikövezett életút, egy multi tanácsadóként, vagy a bankszektorban, vagy amikor felvettek az egyetemre, akkor mondták a szüleim barátja, hogy Moszkvától New Yorkig repülő több nyelven beszélő könyvvizsgáló leszel. Ez akkora királyság. És akkor én gondoltam rá, hogy hát, biztos megjózzák talán semmit. És azt mondani, hogy nem, én egy civil szervezetet szeretnék vezetni, ahol most már rajtam kívül van még 5 munkavállaló, és van 170 önkéntes, és 260 Amigo volt valaha Amigo, ugye az alumni bázisunkkal együtt, ahhoz szerintem tényleg nem elég az elkötelezettség, hanem az a fajta bátorság vagy hit kell, hogy igen, ez működni fog. És amikor ez megvan, akkor onnantól kezdve egy végtelen szabadsága van, hiszen én imádok kézműveskedni és alkotni, és amikor azt mondjuk, hogy akkor most készítünk egy új pulcsit vagy maszkot, amit megtervezünk, és a támogatóinknak elérhető lesz, vagy küldünk a gyerekeknek, akkor alkotok. Amikor azt mondjuk, hogy most lezárjuk az üzletet, üzleti évet, és össze kell rakni az adminisztrációnkat, akkor egy rendszert készítünk. Amikor azt mondjuk, hogy mi most az amigókkal, az önkéntesekkel együtt dolgozunk, akkor nagyon sok gyereknek szerintem az álma, mi leszel, ha nagy leszel? Hát majd emberekkel fogok dolgozni, és együtt elképesztően kreatív dolog, és amelyek is rájövök arra, hogy kaptam például egy olyan üzenetet, amiben egy szülő megköszöni, hogy a gyerekének az egyetlen barátai az amigók, mert hogy évek óta kimaradt a suliból, és köszönjük, hogy vagyunk, akkor végig arra gondolok, hogy ezért az egyetlen üzenetért képes lennék egész életemben dolgozni. Úgyhogy én boldog vagyok így.
Milyen érzés szeretetet adni?
Szerintem, amikor az ember szeretetet ad, hogyha szenzorai érzékenyek, akkor észre se vesz, hogy szeretetet ad, hanem csak arra jön rá, hogy szeretetet kapott, és akkor utána visszafejt, hogy de miért érdemel? Ja, hát lehet, hogy én is adtam. És ez egy olyan dolog, amit senki nem vehet el, ami ott van velünk a szívünkben, és ami generálja is, és fertőzi egymást. És akkor most végre lehet a fertőzés és a vírus szót használni pozitív értelemben, amire azért 2020-ban elég kevés lehet volt, hogy egyszerűen ebben a szektorban, akkor, hogyha az ember az életét erre szánja, hogy másokat segítsen, és bocsánat, nem is kell erre szánni az életünket, mert ugyanilyen az, hogyha ott van az utcán zenélő bácsi, és adok neki 50 forintot, vagy 100 forintot, az is ugyanilyen érzés, és nem lehet mindenkinek ugye ez a munkája, én ezzel is tisztában vagyok, hiszen egy színes világban élünk, de segítő szakma nélkül is ugyanezt át lehet élni, amikor csak lehajolok, és adok valakinek egy kiflit, vagy azt mondom, hogy én lehet, hogy nem tudok úgy segíteni, de beállítom, hogy rendszeres adományozója legyek egy szervezetnek, és észre sem veszem azt a 3 eurót, amit levon a bankszámláról havonta a bank, de mégiscsak segítettem. Tényleg egymásnak is át lehet adni ezt az érzést, és fertőz, és az egyik jók vagyunk a másikkal, ő másokkal, és emellett pedig azt gondolom, hogy függőséget is okoz, egy jó függőséget.
Hogyan néz ki az Amigók karácsonya 2020-ban?
Mi most idén azt mondtuk, hogy szeretnénk 5000 gyereket megajándékozni, és amire ezt a műsort hallgatják, a kedves hallgatók, addigra már minden bizonnyal 5000 karácsonyfa alá olyan nehéz sorsú, rászoruló gyereknek tudtunk adni ajándékot, akinek egyébként nem lenne. És ami szerintem ennél még fontos, hogy nem csak egy karácsonyi ajándékot adunk, mert nagyon sokszor ugye karácsonykor szeretjük a szívünket, az advent, a rákészülés időszaka. És akkor ma, holnap ez elmúlik, és felmerül a kérdés, hogy de mi lesz utána, januárban már nem akarunk olyan jó emberek lenni, vagy olyan adakozó kedvűek, mint decemberben voltunk. És pont ezért, hogy ez egy fenntartható misszió legyen, mi azt mondtuk, hogy adunk a gyerekeknek karácsonyi ajándékot, de minden karácsonyi ajándék mellett van egy különleges meghívó. Egy meghívó valamelyik programunkba, amiben részt vehetnek. És innentől kezdve arra teszünk ígéretet, hogy ő nem csak a fa alá kapott egy dobozt, és egy fantasztikusan menő ajándékot, hanem 2021-ben is ott leszünk mellett, és részt vehet a programjainkban. És azt gondolom, hogy ez egy nagy ígéret, és ha valamit megígértünk, azt meg is kell tartani, és azért nehéz úgy bekalibrálni, mert most ezek nagy számok, 5000 gyerek. Hát de 5000 gyerek, az, hogyha kisebb falvakat nézünk, és azt mondjuk, hogy 100 kis közösségeket, akkor számoljuk ki, hogy ez hány gyerekekből. És nagyon sok, nagyon-nagyon sok 5000 gyerek, és boldog vagyok, hogy tudunk nekik segíteni.
Én még kíváncsi lennék arra, hogy amikor te belevágtál ebbe, említetted, hogy a szüleid mindenben támogattak, de nem volt olyan személy, aki akkor azt mondta, hogy ez szép és nagyon szép, de ebből pont éhen fogsz halni. És hogyha volt ilyen, zavart-e ezt téged egyáltalán?
Persze, hogy volt, nem is egy. Próbáltam nem foglalkozni vele, és az dominált bennem, hogy nem baj, majd bebizonyítom az ellenkezőjét. És volt olyan, aki azt mondta, hogy hát, ha sosem akarsz karriert építeni, akkor jó lesz ez. Vagy a házi orvosom mondta, amikor Amsterdamból hazajöttem, ott tanultam mesterképzésen, hazajöttem, és megfáztam. És elmentem a házi orvoshoz, megvizsgált, és akkor feltette a kérdést, hogy na, és hogyan tovább, hol fogsz most dolgozni, elhelyezkedni. Nagyon komoly ez a nyugati mesterdiploma, gratulálok, biztos valami komoly helyen, és mondtam neki, hogy hát igen, igen, tetszik tudni, van ez az alapítvány, amiről már korábban is meséltem, ott fogok teljes állásban dolgozni. És akkor rám nézett, és csak annyit mondott, hogy de hát olyan okos lány vagy, Sára, csak ennyire fogod vinni. És mondtam, hogy lehet. És ma már ő is támogat minket, és beállt az ügy mellé. És ez nem mindig egyszerű, de senki nem mondta azt, hogy egyszerű lesz, de ha hiszel a csapatban, hiszel magadban, hiszel a gondviselésben, akkor nincs akadály.
És akkor a kényes kérdés, miből lehet fenntartani ma egy ekkora alapítványt, és miből lehet 5000 gyerendékot tenni a karácsonyfa alá?
Adakozó és szereteteljes támogatóink vannak, és folyamatosan. Én tényleg abban hiszek, hogy ez sok kicsi sokra megy. És nem az a cél, hogy valaki adjon nekünk 10 vagy 20 vagy 100 millió forintot, hanem van egy teres magánadományozói bázisunk. Ők azok, akik azt mondják, hogy igen, én szívesen adok 500 forintot, vagy egy hónapban, és beállítja a honlapunkon, a támogatás.gyerekekért.hu oldalon, hogy akkor ő rendszeres adomány, azon lesz lehet bankkártyával, vagy banki átutalással, de ugye a bankkártya az külföldről is könnyebben működik talán. És például ez a bázis, mi Amigos Familiának hívjuk, hiszen a család, a gondoskodó család, akik miatt számíthatunk arra, hogy a következő legalább annyi bevételünk. Vannak egyszeri magánadományozóink, vannak céges adományozók. Idén például a Lego állt be a karácsonyi kampányunk mögé, és azt mondta, hogy akkor 5000 szettel támogat minket, és mi ezeket fogjuk el küldeni a gyerekeknek. És én magam is meglepődtem, hát már régen voltam legós kisgyerek, és bementem a játékboltba, csak megnézni most a héten, hogy karácsony előtt, hogy itt hogy működik ez, és hogyha valaki szeretne egy ajándékcsomag legót venni a gyerekének, mégis mennyibe kerül, és megdöbbenve láttam azt, hogy tudtam, hogy nagyon szuper ajándékokkal tudunk készülni a gyerekekhez, de azt látom most, hogy az adománynak köszönhetően olyan ajándékkal, amit tényleg lehet, hogy soha nem is tudnának megfizetni maguknak. Úgyhogy olyan, mint egy Lego, egy puzzle, a sok kicsi sokra megy, kaptunk adományokat, magánadományozói bázisból fizetjük a postaköltséget, közben cégek is támogatnak minket, magánszemélyek, és hát így összeáll a kép.
Hogyan látod a saját és az Amigos alapítvány jövőjét, mondjuk úgy a következő 10-20 évben?
Az Amigosnak a jövője 10-20 év múlva, hát remélem 1000 Amigó lesz és egyetemista, akik segélyházvárosban leszünk jelen. Saját jövőmet pedig úgy látom, hogy ahogyan az Amigos gyarapszik, majd az én családom is gyarapszik, persze nem több százan és ezren leszünk, de nagyon fontos a család, és aztán lehet, hogy 20 év múlva már az én gyerekeim is Amigók lesznek, és Amigóvá avanzsálódnak. Mindeközben én belekezdtem abba is, hogy azt a sok tudást, amit most már 6 év alatt non-profit menedzsmentről sikerült összegyűjteni, ezt hogyan lehetne átadni és tanulni a szektor többi szereplőjének. Hiszen nekem nem az a célom, hogy az Amigos legyen a világvezető és mindenkit döntsünk le, hanem az, hogy ha mi itt összegyűjtöttünk tudást, és azt látjuk, hogy igen, itt összejött értékes tudás, hát azt adjuk át a többieknek. Úgyhogy ez alatt a címszó alatt Social Startup Managementet is tanítok, és azért social startup és nem civil szervezet, mert szerintem van az emberek fejében valami furcsa sok embernél, amikor eszébe jut az, hogy civil szervezet. Hívjuk ezt social startupnak. Social, mert hogy társadalmi célt szolgál, és startup, mert gyorsan növekszik. És tegyük menővé az önkénteskedést, a civil szervezetben való dolgozást, ez a másik misszióm.
Végezetül pedig egy idézet a Kishercegből. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidél. Megkérlek, egy pár gondolatban mondd el a véleményedet erről az idézetről.
Felelősség és magunkért, másokért, egy közösségért vállaló felelősségvállalás szerintem a legnagyobb dolog, amit én tanultam az elmúlt 5-6 évben, és a legijesztőbb is, hiszen bármit, hogyha elkezdünk, és amikor azt mondjuk mi egy új kórházban, hogy mi jelen leszünk. Kedves Miskolc, igen, ezentúl, ha elkezdünk járni ide, akkor ezentúl minden egyes szerdán itt leszünk a gyerekek mellett. Azt mondjuk, hogy a legfőbb erényünk, hogy ezt utána mi meg is tartjuk. És minden új gondolat, minden újítás, minden új lehetőség mellett egy fantasztikus nagy felelősség van. És én azt kívánom, hogy az ebbe való betanulást és ezzel együtt élést tudja minél több kortárs megtanulni és elsajátítani, mert szerintem így tudunk. Egy szebb és, hogy ne legyen annyira gicses, talán nem azt mondanám, hogy szebb világot, egy élhetőbb és egy közösség alapú világot alkotni.
Sára, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai Alma Mater vendége voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon boldog, békés karácsonyt kívánok mindenkinek, hogy 2020 ellenére, de a lehető legnagyobb nyugalomban, békében és családi szeretetben tudja megélni.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Forgács Fábián Sárának, az Amigos Alapítvány megálmodójának és vezetőjének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, amelyik értünk van és rólunk szól. Alma Materrel legközelebb jövőben, január utolsó péntekén jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk. Viszont hallásra!